Kedves hallgatóink, az elmúlt 50 év legrosszabb méztermése várható az idén. Az átlag termés harmada, vagy inkább negyede lett csak az idei. A méhészek várták a napraforgó virágzását, de az sem volt jó az ágazatnak, mert nem volt nyár. A napraforgó pedig csak akkor termel nektárt, ha 25 Celsius fok felett van a hőmérséklet. A másik probléma a mennyiségen kívül az volt, hogy a napraforgó kinyílásával jelentős méhpusztulás tapasztalható a méhcsaládokban is, amit nem bizonyíthatóan a vegyszerezések okozhatnak. A méhészkedésről és az idei év problémáiról Farkas János, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Borsodabói-Zemplén megyei szaktanácsadója számol be. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Mi mindenhez ért egy méhész? Milyen tudással kell rendelkeznie?
Nem csak a méhészethez kell értenie, hanem ugye a környezeti jelekre, a környező időjárásra, a növényekre, növényismeretre is nagyon-nagyon oda kell figyelni. Ezek is meghatározzák a méhészeti tevékenységet, a méhészeti munkákat. És jelen gazdasági helyzetben van egy nagyon jó ismerősöm, akinek van egy olyan előadása, hogy a méhész is szakmunkás, címmel, hogy nem csak a méhészeti dolgokhoz, hanem a gazdasági, a gyakorlatilag pénzügyi dolgokhoz is nagyon-nagyon értenie kell, meg sok esetben adózáshoz és egyéb olyan dolgokhoz, hogy itt papírmunkában is ne legyen probléma, mert nem csak a méhtartás, ugye olyan jogi dolgok is szabályozzák, amit kötelező betartani.
Mivel kezdődik a méz készítése? Említette itt, hogy magához a méhekhez is, illetve a virágokhoz is kell egy méhésznek értenie. Hogyan telepítenek ki mondjuk egy ilyen méhcsaládot, hogyan választják ki a helyszíneket?
Ugye szoktak viccesen mondani azt, hogy a méhész megmondja a méheknek, hogy most milyen növényről gyűjtsetek, de természetesen ez nem így működik, hanem a különböző virágok különböző időkben nyílanak. Virágzási időkről beszélünk. És vannak olyan virágok, amik nagy tömegben nyílnak bizonyos időszakban, és hogyha ezek bőségesen adnak nektárt és virágport, akkor a méhek ezeket részesítik előnyben. Kezdeném itt a tavaszi virágokkal. Ugye tavasszal nagyon nagy a bőség, de nagyon sokan fűzre már vízpartokra kiviszik a méheket, mert a fűznek a virágpora, illetve a nektárja antibakteriális anyagokat is tartalmaz, ami a család egészségének, mi család egészségének megőrzése szempontjából nagyon-nagyon fontos. Ezen a növényen még igazából elvehető mézmennyiség nem keletkezik, de a családnak a fejlődését nagyon pozitívan befolyásolja. Ugyanis amikor betelenünk egy méhcsaládot, ott ilyen 20-25 ezer egyed van egy-egy családban, és mikor a akácon termelni szeretnénk az akácot májusban, addigra ez a méhcsalád szám egy hatalmas munkával 50-60 ezres nagyságra duzzadt föl. Ez a családnak egy nagyon-nagyon kemény erőfeszítés tavasszal, és fontos az, hogy jó méhlegelő legyen a méhészet közelében, mert ez befolyásolja azt, hogy a család dinamikusan szépen tudjon fejlődni. Visszatérve a kitelepítésekre, illetve a vándorlásokra, a méhészeket úgy mondják, hogy vándorlunk különböző növényekre. Az első jelentős növényünk a repce, ami az idei évben nagyon-nagyon nagy területen volt itt a megyében, és Borsod megyében vetve, ugye ezt még az előző év ősz elején, nyár végén vetik el. Viszonylag szépen ki is kelt, és azt kell, hogy mondjam, hogy szépek voltak a repcetáblák, de a kora tavaszi, illetve a tavaszi asszály nyomai ezeken is felfedezhető volt. Nagyon-nagyon kevés csapadék hullott a megyében is tavasszal, és bizony a repcetáblák sem mutatták azt a fejlettségi fokot, amit más években megszoktunk. Ennek ellenére sokan vándoroltak most is repcére, és bizony, aki jó területre vándorolt, értem ez alatt, hogy megfelelő zsíros termőrétegre, illetve termőtalajra, ott a repcék is ugye szebben fejlődtek, szebben mutatták azt, hogy szebben túl tudták vészelni ezt a koratavaszi szárazságot, és azokon a területeken nektárból is adott szépen a növény, viszonylag jól tudtak pergetni. Ez sajnos csak a méhészeknek a kisebb része, a nagyobb része minimális repcenézet tudott csak pergetni az idén is, szóval a repce sem volt, vagy a repce természetünk sem volt túl fényes ebben az esztendőben.
Említette itt például a pergetést is, hogy a méhek összegyűjtik a virágport, és a folyamat hogyan folytatódik, tehát hogy kerül méz az üvegbe?
Ugye nagyon-nagyon sokan azt hiszik, hogy virágporból lesz a méz, de ez nem így van. A virágpor az a virágoknak a beporzás szempontjából fontos, és ugye egy magas fehérje tartalmú tápanyag a méhek számára, de a mézet az ehhez vezető csalogató anyagból, a nektárból készítik. A virág belsejében ez egy édes folyadék, ami oda csalogatja a méheket. És ez a beporzó tevékenységet segíti, ugye. Az édes nektár oda mennek, ezt felszívatják, a testükre rátapad a virágpor, mennek a másik virágra, és így a beporzás megvalósul. És hogy hogyan készül a méz? A méhnek van egy úgynevezett mézgyomra, fölszívja ezt az édes híg folyadékot, a nektárt, és itt a mézgyomorban már enzimekkel keveredik, és mikor megtelik a mézgyomor, akkor ugye visszarepül a kaptárba, ezt beteszi a sejtekbe, ezt a híg folyadékot. A sejtekbe nem tömöríti még, hanem a sejtfalára minél jobban szétteríti, hogy a fölösleges, nedvességes, fölösleges vizet ki tudják belőle párologtatni. Ezt a méhek, ahogy jön befelé, folyamatosan párologtatják belőle a vizet, és hát 20% alá leviszik a víztartalmát, és akkor már éretnek titulálják, vagy éretnek minősítik a mézet, és lefedik ezeket a sejteket, amiben már az érett mézbe került. Amikor már sok ilyen lefedett sejt megy egy kaptárban, akkor a méhész ugye látja ezt, hogy nagyon szépen tele van a kaptár, és akkor a fölösleges mézmennyiséget elveszi a méhektől. Ezt nevezzük pergetésnek. Bekerül egy pergető helységbe, egy ilyen centrifugaszerű gépezetbe, és a centrifugálós erő hatására a sejtekből kicsapódik, kijön a méz, és ugye folyik bele a különböző edényekbe, szűrések után pedig az üvegbe is közvetlenül a fogyasztóhoz is kerülhet.
A mostani időszakban ugye már belekezdtünk abba is, hogy nem úgy volt virágzás. Mi miatt fordult rosszabbra a termelés szempontjából, vagy mi volt most nem megfelelő ebben az évben?
Hát azt kell, hogy mondjam, hogy hosszú idő óta az egyik legszomorúbb méhészeti évünk az idei. Ugye a termelésnek a gerincét, vagy a termelésnek a legjelentősebb bevételét az akác méz hozza, ebből van megfelelő bevétel a méhészeteknek, de a tavasszal több alkalommal is, márciusban és áprilisban is, ilyen mínusz 10 közeli hajnali hőmérsékleteket lehetett mérni itt a megyében is, és bizony az akác, amikor már elkezd hajtani, megpattan a rügye, akkor a fagyra nagyon-nagyon érzékeny. Nagyon nagy területen elfagytak itt a megyében is az akácok, illetve nem csak a megyében, hanem az országban, valamint itt a megyéből nagyon sok méhész jár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, és az ottani akácosokban is nagyon jelentős károkat okoztak ezek a tavaszi fagyok. Ez már egy erős negatív dolog volt a tavasszal. Aztán, ahogy mentünk előre az időbe, látszott, hogy azért lesz akácvirágzásunk, ha nem is olyan fényes és nem is olyan sok akácon, de azért voltak olyan helyek, ahol több-kevesebb akácvirág megmaradt, illetve voltak olyan helyek, ahol csak a völgyek fagytak le, és a oldalakban, a dombtetőkön megmaradtak az akácok. Ugye ezeket a méhészek megtalálják, illetve megkeresik ezeket a helyeket, és próbáltak olyan helyre telepedni, de nem elég, hogy kevés lett az akácvirágunk, hanem az akácvirágzása idején bejött egy hűvös, szeles, csapadékos idő is, ami a méhek gyűjtésére, illetve az akácvirágok nektár termelésére nagyon negatív hatással volt. Nagyon-nagyon kevés nektár jött be a kaptárakba, és ezért, vagy azt kell mondjam, hogy az idei évben talán negatív csúcsok születtek akácméz termelés területén. Volt olyan méhészet, ahol teljesen nem is perkedtek akácmézet, mert annyira keveset hoztak be a családok, és volt olyan természetesen, ahol pergettek, de körülbelül egy átlagos évnek a negyede fele lett a pergetett méz mennyisége méhészetekben. Viszonylag jó felvásárlási árral próbálták ezt honorálni, de ugye hiába van jó felvásárlási ára a méznek, hogyha nincs mit értékesítsen a méhész, illetve csak töredéke annak. Úgyhogy sajnos ez pénzügyileg is nagyon-nagyon negatívan érintette a hazai méhészeket.
Ettől várhatóan úgy fog drágulni is a méz, vagy most milyen árat sikerült szabni a méznek?
Hát biztos vagyok benne, hogy a üveges méz is drágulni fog. meg nem tudom, hogy hogyan fog kitartani egyáltalán. Azt kell, hogy mondjam, hogy annak ellenére, hogy nem olyan túl sok méz lett, a méznek, az akácmézenek a minősége viszonylag jó lett az idén, szép mézeket perkedtek a méhészek, és ezzel nincs probléma, viszont a mennyiséggel ott van probléma, de biztos vagyok benne, hogy a piacokon is némi drágulás az ott lesz, illetve a boltokban már most lehet érzékelni ezt a drágulást. Boltokban egy-egy üveg akácméz az 2800-3600 forint között van kilóra vetítve. Úgyhogy már ott is feljebb csúszott most is egy jó pár száz forinttal az ára.
Miskolc környékén ezt lehet-e tudni, hogy körülbelül mennyien foglalkoznak méhészkedéssel, illetve akik foglalkoznak, hogy ők átlagosan mekkora méh családokkal foglalkoznak, tehát hogy milyen méretű termelők vannak itt Miskolcon vagy környékén?
Hát én nem Miskolcot mondanám, hanem Borsod megyéről vannak adataim. Borsod megyében 1500-at meghaladó méhészeknek a száma, tehát a megyében azt kell, hogy mondjam, hogy elég sokan foglalkoznak méhészettel. A méhészetek nagysága az a néhány családtól a teljesen 1000 körüli családig minden előfordul, de a legtöbb méhészetben ez a 40-80 család közötti méret a jellemző.
És az mit akar amúgy egy nagyjából úgy egy ilyen méh családban mennyi méh eldolgoznak?
Mennyi méh egyeddel? Időszakonként változik, itt már elmondtam az elején, hogy ugye amikor teleléshez készül a méh család, akkor olyan 15-25 ezer közötti az egyed száma a családnak, ott már annak a telelőmének annyi a feladata, hogy a következő évre, a következő tavaszra átvigye a családot, ott elindítja az anya a peték lerakását, ezek az egyedek gondozzák ugye a petéket, növekszik szépen a méh családnak az egyed száma, és bizony akácra a 15-25 ezerből 40-50-60 ezer egyed is a méhekből.
Itt általában Borsod-Abaúj-Zemplén megyében milyen mézet termelnek?
Természetesen itt a területi adottságok ugye mindenhol másak és mások, itt a megyén belül is nagyon-nagyon vegyes a kép. Más a domb- és hegyvidékeknek a mélegelője, illetve más a alföldi területeinknek a mélegelője. De azt lehet mondani, hogy akácból itt a megyében sincs hiány. Természetesen vannak azért olyan települések, ahonnan itt el kell vándorolni, mert olyan mezőgazdasági jellegű a település, hogy ott nincsenek akácerdők, és ott igazából menni kell, hogyha akácmézet szeretne az ember. De a lényeg az, hogy az alapmézek, úgymond a repce, az akác, a napraforgó, ez a három alapméz és a vegyes virágmézek, ez a megyének szinte a teljes területén megtalálható. De van még, ami különlegesebbnek számít, nem túl sok belőle, illetve évenként itt is változik a termés mennyisége is. A hársak, Zemplénben is vannak például nagyon-nagyon jó hársas területek, illetve hogyha az időjárási viszonyok olyanok, akkor az erdei vagy édesharmat méz is elő szokott fordulni a megyébe, ami szintén kurívózum a mézek között.
Arról is lehetett hallani, hogy családok pusztulása is nehezítette az idei méztermést. Itt mi történt, milyen probléma lépett fel?
Hát tavaly ősszel már probléma volt a betelelő állományokban, illetve nagyon sok méhészet volt, ahol jelentős mennyiségben pusztultak el a méh családok. Itt elsődlegesen én az atka fertőzöttséget emelném ki, hogyha nincs megfelelő védekezés, vagy az nem jó időben történik, ugye a méheknek Magyarországon is, illetve Európában is az egyik legjelentősebb kártevője a varroa élőlény, ami a méheken élősködik, és hogyha ez nagyon felszaporodik a családban, akkor a család pusztulását tudja okozni. Tavasszal már nem volt jelentős a pusztulás, ahol betelelésre kerültek a méh családok, ott a jó része megmaradt a tavaszra, szépen átteleltek, és a tavaszi fejlődés is szép és dinamikus volt. A másik hullámot pedig itt a napraforgó nem elném ki, itt is igazából nem tudni, hogy mitől, mert azt gondolná az ember, hogy csak a kemikáliák hatása, de egyelőre ezt nem tudjuk bizonyítani, és bizonytalan dolgot nem szívesen mondanék róla. Az eset az az, hogy napraforgón gyűjtenek a méhek, ugye viszonylag erős népes családok, és a kiáró népesség, aki a virágra száll és hordja a virágport, a nektárt, néhány nap alatt, egy hét alatt szinte teljesen eltűnnek a kaptárból, és csak azok az egyedek maradnak benn, akik a fiasítást gondozzák és nevelik. Úgyhogy jelentős, itt nem pusztulnak el a családok ekkor még, meg valószínűleg meg is menthetők ezek a családok, de a egyed számban egy jelentős csökkenés, jelentős pusztulás tapasztalható.
És ezeket a problémákat hogyan lehet orvosolni, vagy önök milyen praktikákat tudnak rá?
Hát az időjárással sajnos kezdeni nem sok mindent tudunk. Sok esetben az időjárási tényezők is okoznak visszaesést, illetve a család fejlődésében törést, meg hogyha nagyon rossz időjárási körülmények vannak, akkor természetesen ez a családok pusztulásához is vezethet, de nem azonnali pusztuláshoz. A varroakkal elleni védekezések azok szintén nagyon-nagyon fontosak, hogy megfelelő időben, megfelelő szerrel, megfelelő technológiával végezze ezt a méhész. Ott is már esetleg egyhetes, kéthetes késés is okozhat jelentős problémát a családokban. Itt sem biztos, hogy elpusztul ekkor, lehet, hogy csak nem fog átterelni, lehet, hogy csak tavaszra fog az a méh család elpusztulni. Viszont amit kiemelnék itt, hogy az egyszeres tevékenység a virágzási időben megvan a szabva, hogy mivel lehet permetezni bizonyos virágzó kultúrákban. És ugye a gombaölők, lomtrágyák, azok idézőjelben bármikor használhatóak, de biztos vagyok benne, hogy nem tesz az jót a virágon gyűjtögető méhnek, mikor megy a nagy nyomású permetszerés, akkor egy ilyen gombaölőszerrel beteríti. Ott már ezt a, ugye is ezek a szerek el vannak látva tapadó anyagokkal, hogy minél jobban megmaradjanak a növényeken. A méhecskére is rákerül ez a vegyszer, őt már nem fogják beengedni a kaptárakban, és ott egy kisebb viaskodást, kisebb harcot vált ki. Ott leölik ezt a méhet, és ugye elpusztul az is, aki leöli, mert nem szakad a fullánkja, és az a méhecske is oda lesz. Tehát ez is okoz már a családban kisebb törést, de ugyanakkor szinte kutatási téma kell, hogy legyen ez, illetve bízom benne, hogy minél hamarabb születik erre valami, mert nagyon-nagyon sok helyről jöttek hozzám jelzések problémával.
A jövőre nézve, még ebben az időszakban a méhészeknek milyen teendők vannak, mik állnak még önök előtt?
Napraforgó méhészet a legtöbb méhészetben már most elpergették, és egy pár gondolatra megállnék itt a napraforgó méhésznél is, meg a pergetésénél is. Nagyon-nagyon sokan nem ismerik kristályos állapotban ezt a mézet. Nekem az egyik kedvenc mézem sütéshez, ízesítéséhez, a mi családunk ebből használ a legtöbbet. És ez a kristályos állag, ami van a napraforgó méznél, ugye ez mikor el van pergetve, körülbelül 1-7-10 nap alatt ez szépen bekristályosodik, és én ezt így szoktam üvegbe is tenni természetes állapotban. A napraforgó az egyik legsavasabb mézünk is, és torokkaparó méznek is mondom ezt a kristályos mézet, mert hogyha kiskanállal elszopogatunk, akkor érezni fogjuk ennek a méznek a savasságát, és azt, hogy a torkunkon lerakódott dolgokat az ott elkezdi marni, levinni onnét, nagyon jó hatással van, nagyon jó életemi hatása van. Teákban, meg süteményekben, meg leginkább nekem ezzel van méz íze annak a dolognak, amit például egy pohár teát, hogyha megiszok, akkor nekem a napraforgó mézzel a legfinomabb. Érdemes ezt is fogyasztani, érdemes ezt is keresni, és ebből szinte minden évben van azért termelés, de sajnos az idei évben azt kell, hogy mondjam, hogy ez is körülbelül a felére, vagy fele környékén van megtermelt méz mennyisége napraforgóból is, mint más átlagos évben. Sajnos kevés. Visszatérve a teendőkre, most, hogy elterkedték már a méhészetekben a napraforgó mézet, ilyenkor már jelentős hordás itt a megyében nem szokott lenni, bár vannak azért szolidárgós, aranyveszős területek, amit intenzíven járnak a méhek, de ez inkább már az övék lesz, ez a behordott, ebből származó méz, itt a telelőkészletet fogja nekik gyarapítani. És a atka írtás ugye az most jön egyik legfontosabb munkafolyamat, meg a családnak a kis serkentése, hogy az anya még most minél több petét rakjon le, hogy a telelő népesség az minél nagyobb, minél bőségesebb legyen a kaptárban, hogy tavasszal is nem mindegy, hogy csak 5-10 ezer méhecske telel ki a családban, egy-egy családnál, vagy pedig esetleg 20 ezer körüli méhecske, ugye több fiasítást tud gondozni, és akárszta azok a családok szép dinamikusan felfejlődnek, míg a kevesebb népességgel rendelkező családok nem biztos, hogy termelővé válnak akárszra majd a következő évre.
Kedves hallgatóink, arról hallhattak az elmúlt percekben, hogy az elmúlt 50 év legrosszabb méztermése várható az idén. Az átlag termés harmada, vagy inkább negyede lett csak az idei. A méhészek várták a napraforgó virágzását, de az sem volt jó az ágazatnak, mert nem volt nyár. A napraforgó pedig csak akkor termel nektárt, ha 25 Celsius fok felett van a hőmérséklet. A másik probléma a mennyiségen kívül az volt, hogy a napraforgó kinyílásával jelentős méhpusztulás tapasztalható a méh családokban is, amit nem bizonyíthatóan a vegyszerezések okozhattak. A méhészkedésről és az idei év problémáiról Farkas János, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szaktanácsadója számolt be. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.